szállításával foglalatoskodott. Ahogy a pótkocsihoz közeledtek, hallották a ló patkójának dobogását a kocsi leeresztett hátsó feljáróján. Aztán megpillantották a ló bókoló fejét is. Aztán a ficánkoló lovat. A kantárszárat egy legény tartotta. Keményen megvetette cowboy csizmája magas sarkát a puha földben, hogy a ló el ne rántsa. Csillagfény! Kiáltotta Lois Fenton. A ló feléjük fordította fejét. Fülét hegyezte. Csillagfény! Kiáltotta másodszor is a lány. A ló halkan fölnyerített. Engedje el! Kiáltott oda a lány a lovásznak, aki a kantárszárat tartotta. Semmi baj! A lovász ránézett a lóra és elengedte a szárat. Csillagfény feléjük fordult, fülét hegyezte, aztán fölkapta és félrehajtotta a fejét, hogy a lelógó kantárszár ne kerüljön a lába alá, és kényes léptekkel elindult feléjük. Nézzék, milyen okos, mondta Lois Fenton. Tudja, hogy ha elengedik a kantárszárat, akkor neki ott kell maradnia, ha meg elindul, félrehajtja a fejét, nehogy rálépjen a szárra. Nézzék, milyen szépen jár. Lois Fenton két lépést előre lépett. A ló odament hozzá, torokhangon érzelmesen nyihogott, megbökte a lányt a fejével, aztán bársonyos orrát az arcához nyomta, és felhúzta a felső ajkát. Az istáló tulajdonos elnevette magát. Hát ez a magáé, az biztos, mondta. A nyerek hol van? Kérdezte Mason Drake detektívjétől, aki a kocsit vezette. A kocsi van hátul, mondta a férfi. A kantárja új. A régi ott van a nyereg mellett. Az egyik szár elszakadt, megvan a vége is. Fizessek valami előleget? Kérdezte Mason az istáló tulajdonostól. Pajtás, a pénz mindig jól jön, mondta az lelkesen. Mason kivette a tárcáját, kezébe nyomott egy 50 dollárost. Viselje jól a gondját. Az ember tisztelettel méregette a bankót, aztán becsúsztatta a nadrág zsebébe. Már hogy ne viselnénk? Nem lesz avval semmi baj. Honnét hozták? Lentről a völgyből? Innét a környékről, mondta Mason. Ha a hölgy szeretne egy-két napig a lovával maradni, van a közelben hol megszállnia? Egy ugrásra innét az út mellett van egy motel. Jó hely. Megjárja. Pompás, mondta Lois Fenton. Akkor én itt maradok, és ha szükségem van a lóra, majd átszólok telefonon. Gondolom, egy lovászfiúval át tudja küldeni hozzám. Hogyne, asszonyom? Ha a motelnél nem kell messzebbre, oda még át tudom.
Lois Fenton bátorítóan rámosolyodott Masonre. Hát akkor én rendben vagyok, mondta. Miattam ne aggódjék.
Az iroda, amelyet Mason keresett, egy magas épületben volt. Már a liftben, az épület folyosóin is valami szokatlan légkör érződött. Mikor az ügyvéd a liftben megkérdezte, merre találja Sidney Jackson Barlow színházi ügynök irodáját, a lassú, zörgős liftkezelője éles, gúnyos pillantást vetett rá, sokat látott szeme sarkából.
Negyedik emelet, mondta, és becsapta a lift ajtaját. Jobbra, el se tudja téveszteni.
Magas ember volt, valamikor régen szőke lehetett. Gyérfürtjei most rendetlenül lógtak a füle körül és a nyakába. Hosszú bajsza lekonyult.
Barlownak jó kis csibetelepe van, kockáztatott meg egy megjegyzést. Igazán? Kérdezte Mason. Azt elhiszem. Régen ismeri? Nem. Rendes fickó, majd eligazítja magát, csak címet ne kérjen tőle. A cím az üzleti titok.
Facér férfiakkal is szóba áll? Kérdezte Mason.
Hát persze, mondta a liftes. Itt vagyunk. Ez a negyedik. Barlowt jobbra találja, a folyosó végén.
Mason megköszönte és végigment a folyosón. A végén egy tábla fogadta. Sidney Jackson Barlow, ne kopogjon, nyisson be. Mason elfogadta a nyomtatott meghívást.
Az irodában a fal mellett hosszú sor karosszék állt, talán, hogy a gyanútlan látogatóban lenyűgöző benyomást keltsen Barlow kiterjedt ügyfélforgalmáról. Persze az is lehet, hogy ez csak a holt szezon egy hétköznapjának üres pillanata volt, és rendes körülmények között hosszú sorban türelmesen várakoznak a színészek és színésznők, hogy a mahagóni ajtó mögött rejtőzködő nagyhatalmú Mr. Barlow színe elé kerüljenek. Az ajtón aranybetűkkel ez állt: magániroda. Mikor Mason a szobába lépett, éles füle nyomban meghallotta a csengő tompa búgását a mahagóni ajtó mögül. Nyilván valami elektromos szerkentyű volt a szőnyeg alatt, az ajtó közelében az adta le a figyelmeztető jelzést benne a magánirodában. Szinte azonnal egy mutatós szőke nő robbant ki az ajtón, kezében jegyzetfüzettel, 3-4 ceruzával és vagy fél tucat levéllel. Nagy sebben lobbal a sarokban álló íróasztal felé tartott. Minden arra vallott, hogy nyakig ellepik a titkárnői teendők, s küzd a másodpercekért, hogy valamiképpen lépést tartson a munkájával.
Jó napot! Üdvözölte Mason.
Mr. Barlowval szeretne beszélni?
Igen.
Szabad a nevét?
Mason.
Milyen ügyben?
Tehetségügyben.
Ezt úgy érti, hogy valamilyen műsorhoz keres szereplőket?
Valami effélét.
Egy pillanat, mondta a szőkeség, bűbájosan mosolyogva. Beszáguldott az irodába, gondosan behúzta maga mögött az ajtót, 10-15 másodperc múltán megint felbukkant, s újabb bűbájos mosolyt villantott az ügyvédre. Parancsoljon befáradni, Mr. Mason. Mr. Barlow egy iratokkal és sürgönyökkel teliszórt íróasztal mögött trónolt. Első pillantásra úgy rémlett, hogy ez a rengeteg papíros rendetlen összevisszaságban halmozódik az asztalán, de az élesebb szemű megfigyelő észrevehette, hogy a levelek átlósan metszik a táviratokat, s a dátuma egynek sem látszik. A falon tucat szám fügtek a dedikált színészképek. Férfiak szívdöglesztő profilban, nők, akiknek a fénykép kidomborította csábos hajlatait, lábát, szemét, nők mélyen kivágott estéi ruhában. Nők gyönyörű keblekkel, nők anyaszült mesztelenül. A vaskos, kopasz Barlow vastag lencséjű szemüvegén át hűvös pillantást vetett látogatójára.
Miben állhatok szolgálatára, Mr. Mason?
Egy tehetséges művészt keresek.
Pompás, pompás, hatalmas választékunk van a legkülönbözőbb tehetségekből. Szinte mindennel szolgálhatunk, amire csak a szórakoztatóiparban szüksége lehet. Hogy egészen pontos legyek, egy legyező táncos nőt. Ó, igen, valami, hogy is mondjam csak, meghitt házi mulatság céljára, vagy netán egy üzleti klubot vezet valahol, Mr. Mason.
Vagy hogy még annál is pontosabb legyek, mondta Mason, egy bizonyos legyező táncos nő Lois Fenton dolgában kerestem fel önt, Mr. Barlow, akinek a színpadi neve, ha jól tudom, Sherry Chichi. A hideg szempár nyomban elfátyolozódott. Igen, mondta Mr. Barlow, és mi volna az, amit Miss Fentonról tudni szeretne, Mr. Mason? A címeink ezt bizonyára megérti, üzleti titkok tárgyát képezik. Nem is azt kérdem, mondta Mason, csak azt szeretném tudni, eszébe jutott-e önnek, hogy ezzel a táncosnővel kapcsolatban ön is csalást követel.
Sajnos nem értem, miről beszél, Mr. Mason.
Az a Lois Fenton, akinek ön jelenleg a szerződéseit intézi, nem ugyanaz a Lois Fenton, akinek az ügyeit 6 hónappal ezelőtt intézte.
Képtelenség, mondta Barlow. Ha szabad érdeklődnöm, Mr. Mason, mi a célja ezzel a vádaskodással? Ügyvéd vagyok.
Ó, Perry Mason, folytatta az ügyvéd, és letette a névjegyét Barlow asztalára.
Talán már hallotta a nevemet.
Ó, mondta újra Barlow, de most némi keserűség csengett a hangjában.
Ön megnézi a számokat, mielőtt közvetíti valakinek?
Természetesen.
Lois Fentont látta táncolni?
Hát hogyne?
Mikor?
Azt nem tudnám pontosan megmondani, Mr. Mason, elég régen. Az időpontra nem emlékszem.
És hogy tetszett?
Figyelemreméltó legyező táncos nő, Mr. Mason, jelentős sikerei voltak.
Fényképe van róla?
Szakmai?
Igen. Magától értetődik. Talán látni kívánja?
Mason bólintott.
Barlow megnyomott egy gombot. Kinyílt az ajtó, és ott állt a szőkeség, a jó titkárnő példaképe. Parancsol, Mr.